5. versek közötti szakaszt olvasom. Ez egy picit rövidebb kis szakasz lesz. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta, engedjétek-e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan. Eddig tehát a szakasz. És valószínűleg ismerős a szakasz, mert nem ebben a fordításban, de az összes keresztelőn elhangzik. Ott még a régebbi fordítás van benne a liturgikus szövegekben. Kicsit érdemes egy picit végig gondolni, hogy kicsit tiszta legyen, hogy itt miért fontos a gyermekek megáldása. Mert hogy arról már többször szóltunk, vagy többször beszéltünk, hogy valójában azért a gyermekeknek a karaktere a jézusi tanításban nem úgy kerül elő, hogy a gyermeki kor van idealizálva. Tehát nem a gyermekség a lényeg, hanem mármint, hogy a kor szempontjából, hanem az a legtöbbször úgy jelenik meg a gyermek, mint ami vagy még képes a bizalomnak egy olyan ősi formájára, amire a felnőtt ember sok esetben a csalódásai miatt már nem, vagy pedig rá van szorítva erre a bizalomra, és akkor egy picit így lássuk, hogy mi a helyzet. Azért ez nagyon izgalmas, visszalépek egyet, hogy viszik a gyermekeket Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezét, tehát hogy áldja meg őket, és a tanítványok hessegetik el a szülőket. A gyereknek ebben a korban nincs önálló társadalmi értéke. Arról ugye már beszéltünk, hogy ez egy patriarchális társadalom, egy mediterrán patriarchális társadalom, amiben a családnak van társadalmi értéke, amit a család főképvisel, és emiatt gyakorlatilag mindenki más, ilyen úgy, hát finoman fogalmazva, szekunder állampolgár. A gyermek az olyan szempontból számít, vagy olyan szempontból fontos, hogy ő a nyugdíjbiztosítás, meg a társadalombiztosítás. Most sarkítok, meg kicsit sértő, amit mondok, de gyakorlatilag ilyen szempontból számít, és mivel nagy a rivalizálás a társadalmi rétegek között, meg a társadalmi csoportok között, ezért alapvetően a leginkább még itt is meg kell említeni azt, hogy a fiúgyermeknek azért nagyobb az értéke, de társadalmi értéke ettől függetlenül neki sincs addig, amíg él az apja. A gyereknek a társadalmi értéke alatt itt most azt értjük Jézus korában, hogy alapvetően itt tényleg azt kell elképzelni, hogy a felnőtt férfinak van társadalmi értéke, mert ő képviseli a családot. A gyereknek nincs. Származtatott értéke van, mert hogy ezért fontos az, hogy kikinek a fia. Ez a tanítványoknál is ki van emelve, hogy az Alfeus fia. Ez nem csak a vezetéknévnek a helyettesítése egyébként. Mert az Alfeusról pontosan tudta mindenki, hogy ő kicsoda a saját településén, vagy a saját szűke pátriárkájában. Tehát, hogy nem úgy mentek ezek a történetek, mint ma, hogy van 140 ezer Kovács István az országban, most mondtam egy gyakori nevet, hanem hogy azért legalább a szűkebb kör azt tudta. Tehát egyébként Jézussal is valószínűleg tudták, hogy nem hiába emlegetik néha őt is, úgyhogy Józsefnek a fia. Tehát úgy pontosan tudták, hogy ki az apja. És az volt a társadalmi érték. És ez egy ilyen szellemi tőke is volt egyébként a tekintetben, hogyha meghalt a családfő, és helyére lépett a legidősebb gyermek, akkor ő automatikusan vitte tovább a családnak a nívóját. A szellemi értelemben. És hogyha ezt jól csinálta, akkor gyarapította, ha rosszul csinálta a különböző társadalmi kontaktusokban a családnak a képviseletét, akkor meg pont az volt a legnagyobb sértés, hogy bezzeg apád. Tehát, hogy és te vagy ennek a fia, hogy forog a sírjába. És ezt sok esetben egyébként, tehát azt hiszük néha, amikor így a történelemnek a hasábjait olvassuk, hogy ez csak a nagyfejedelmi szinteken játszott, de nem. Tehát, hogy ugye az egész mediterrán társadalomban az a rivalizálás, ami van. A tanítványoknak ugye a kérdése is, hogy ki ül majd a főhelyekre a mennyeknek ország, ugye jobb oldalra. Az is abból fakad, ezek ilyen nagyon primér dolgokból jönnek, hogy ha ránézzünk a térképre, akkor látjuk, hogy a Jordán medence művelhető. Nagyon kevés a stabil élelmiszerforrás. Nagyon kevés az ivóvíz. És éppen ezért gyakorlatilag ebből kialakul a verseny. És amikor a mezőgazdasági folyamatok oda jutnak, hogy ők is minőségben tudnak nagyobb területeket megművelni, itt a nagyobb alatt azért nem 1000 hektárakat kell érteni egybe, hanem elfogadható mennyiségű nagyobb területeket, akkor a társadalmi verseny pontosan azért, mivel tudják, hogy ez érték, elindul abba az irányba, hogy egy szűk réteg, aki vagyonos, próbálja begyűjteni azt, ami ténylegesen érték. És bármikor értékké lehet tenni, ez pedig a földterület. Következésképpen a társadalomnak a zöme az olyan rétegbe szorul vissza, ahol nincs önálló vagyon. Tehát lehet, hogy béres, meg lehet, hogy bérpásztor, de hogy nincs önálló vagyona, következésképpen ki van szolgáltatva annak, hogy csöpöge a felsőbb gazdasági rétegekből valami lefele. És ez a rivalizálás az, ami utána elindul olyan irányba ebben a társadalomban, hogy valójában minden szellemi érték mögött is elkezdik ezt a versenyt megfeleltetni. A Mátka pénz intézménye, ami ugye a házasulandó lányért jár, a lányos családnak a zsidó kultúrában, az egyébként azért alakul ki, mert hogy bár azt írja Mózes, hogy és a férfi elhagyja apját és anyját, a gyakorlat az viszont Jézus korára már az volt, hogy a lány hagyja el a lányos családot, és költözik a fiúnak a családjához, vagy a vőlegénynek a családjához. Következésképpen az ő munkaértéke az a lányos háznál kiesik. És ez fontos, mert ahhoz, hogy ha csak egy átlag 4-tagú családról beszélünk Jézus korában, ahhoz, hogy legyen kenyér az asztalon, napi 4-6 órát kell őrölni a gabonát háznál, 5 x 25 kilós házi kézimalmokkal. És ezt az asszonyok csinálták. Mert a férfiaknak erre már nem volt kapacitása. Ez azt jelenti, hogy ha onnan egy mennyasszonyt elviszünk, mert férhez megy, akkor az ő munkaértékét valahogy ki kell fizetni, különben éhen hal a család. És a mátka pénz az gyakorlatilag ennek az ellenszolgáltatása. Mert hogy őt valahogy ki kell váltani. Most elmentünk nagyon a kortörténet irányába, most próbálok gyorsan egy huszárvágással visszakanyarodni a gyermekekhez. Szóval ebben az egész társadalmi helyzetben a gyermeknek van olyan szellemi értéke, hogy ő a jövő. De nincs automatikus társadalmi értéke, mert a társadalmi értéket a családfő reprezentálja. És ez a szegény rétegeknél is így van. A gyereknek az az értéke, hogy kinek a fia. És önálló értéke nincs. És amikor megyünk a gyerekekkel Jézushoz, hogy áldja meg őket, ami valójában azt is jelenti, hogy az Isten áldása legyen ott a család jövőjén, mert ez a gyerek egyszer majd felnő, és ő lesz a jelen, akkor a tanítványok elhessegetik a valószínűleg az anyukákat, jelezvén, hogy a mester nem ér rá ilyen piszricsáré dolgokkal foglalkozni, mint a gyerek. Mert a mester nagyobb dolgokra hivatott. Hát neveljétek fel, aztán jöjjön tanítványnak, de előtte neveljétek fel, addig hagyjátok a mester békén. És ezért nagyon fontos Jézusnak a reakciója, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, pájdion, koronülőkről beszélünk, tehát nem ilyen óvodás korosztályú gyermekekről, vagy óvoda eleje, inkább koronülő, maximum 3-4 éves gyermekekről, és ne akadályozzátok őket hozzám jönni, mert ilyeneké a mennyeknek országa. Nem az övék, ilyeneké a mennyeknek országa. Mert hogy mi az, ami ezekben a gyermekekben automatikusan működik. Az a bizalom, amit a felnőtt sok esetben már elfelejt. És nem az a baj, hogy a világban való csalódásaink miatt egymás felé felejtjük el ezt a bizalmat megadni, hanem az a baj, hogy nagyon sok esetben a világban való csalódás miatt az Isten felé is elfelejtjük ezt a bizalmat megadni. Ha van ideje a testvéreknek, akkor érdemes a Gyerekek a mi atyánkról című könyvet beszerezni és elolvasni. Nagyon aranyos. Egy riport könyv, eltérő korosztályú gyerekeket kérdeztek meg arról, hogy milyennek képzelik el Istent. És egyrészt vannak benne nagyon megmosolyogtató jelenetek, hogy a gyermeki fantázia, mondjuk egy 3-4 éves gyermek hogyan képzeli el az Istent, ilyen szakállas öreg embernek, meg bácsinak, de mellette vannak benne nagyon éles gondolatok, ami szerintem egy felnőtt embernek is az elevenjébe marhatnak, mert hogy viszont a gyermek, amikor az Istent elképzeli, a maga tényleg gyermeki eszköztárával, akkor viszont automatikusan társítja hozzá azt a bizalmat, amivel egyébként ösztönösen az édesanyja irányába van. Mert hogy ő gondozza, meg ő neveli, és ezzel a bizalommal fordul automatikusan a gyermek az Isten felé is. És amikor Jézus azt mondja, hogy ilyeneké az Isten ország, akkor pontosan ez a bizalom kerül egyébként kihangsúlyozásra. És ez azért nagyon fontos fricska egyébként a tanítványoknak, mert hogy ez a társadalom azt mondja a gyermekre, hogy ilyen szekunder értéke van. Itt meg most azt mondja Jézus, hogy viszont az a tulajdonság, ami ezekben az általatok szekunder módon kezelt gyermekekben benne van, az mindennél fontosabb. Mert amíg ez a bizalom nincsen meg bennetek az Isten irányába, addig nem tudtok a mennyeknek országába bemenni. Mert ez a bizalom kell ahhoz, hogy az Istennek a döntéseit, az Istennek a jó akaratát tényleg teljes szívéből fogadja el az ember. És ez egyébként nagyon, nagyon izgalmas, mert itt tényleg nem arról van szó, hogy maga a gyermeki lét lenne Jézusnál kiemelve, mert akkor bocsánat, akkor a velejáró ügyesség is hozzátartozna, meg a gyermeki gondolkodás is hozzátartozik. Erről viszont Jézus nem beszél, hanem kimondottan az a gyermeki őszinte bizalom kerül a mondandónak a közepébe, amiről viszont nagyon-nagyon sokszor a felnőtt ember már lemond, vagy adott esetben pontosan tudja, hogy jó lenne valahol megtalálni magamban, de nem mindig megy, vagy nem mindig akarom. És ez azért nagyon izgalmas, mert még visszatérve még egy pillanatra látom, hogy ide kiírtam egy gondolatot, amiről közben megfeledkeztem, hogy a kortörténetnek ugye volt egy olyan oldala is, hogy ez egy patriarchális rendszer, de olyan értelemben, hogy van az egész római birodalmat az aljától a tetejéig átszötte ez az úgynevezett patrónus-kliens viszony, amire kicsit szatirikus történetírók azt mondják, hogy legalizálva volt a korrupció, kevésbé szatirikus történetírók pedig azt mondják, és ez a hivatalos narratíva, hogy a római birodalom legfőbb patrónusa a császár, az ő kliensei azok, akik a közigazgatásban meg a döntéshozatalban alatta vannak. És akkor ők patrónusai lesznek az alattuk lévő rétegnek, politikában, közigazgatásban, hadászatban, stb. És akkor ez szépen megy lejjebb, 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 egészen odáig, hogy valaki napszámos, mert a napszámos az patronátja, vagy kliense annak az úrnak, aki dolgoztatja, annak a adott esetben városnak, vagy városi előjárónak, aki mondjuk alkalmazásába veszi. Tehát, hogy igazából ez a patronus-kliens viszony, ez a társadalomnak az egészét ilyen lépcsőzetesen átszövi. És az előrejutás, az előrelépés az ebben a társadalomban és a zsidóságban is éppen ezért úgy működött, hogy hát bocsánat, hogy ezt mondom, mindenki felfele nyalt. Mert tehát ezt nem tudom szebben megfogalmazni. A lakomák, a nagy díszvendégségek, azok arról szóltak, hogy próbálom közvetlenül fölöttem lévő embernek a jó tetszését és jó akaratát elnyerni, őt ültetem a főhelyre, kedveskedek neki, amit ő tőlem kér, azt próbálom maximálisan elvégezni, és cserébe, hogyha egy pozíció megüresedik, akkor van esély arra, hogy oda engem emel be. Vagy beajánl valakinek, aki majd engem oda beemel. És ebben a helyzetben, akkor az a helyzet, hogy a családnak a fő patrónusa a családfő, a gyermek, az csak a családfőnek a kliense. Mert hogy majd ugye ő lesz majd, ha a családfő meghal a családfő, de addig kliens. És ebből a helyzetből az jön, hogy mindenki automatikusan a evilági keretek között próbál boldogulni. Következésképpen az igazi patrónus, az Isten, az kikerül az egyenletből. Előbb bíznak meg a fejedelemben, a királyban, az ilyen-olyan ígéretekkel előálló népvezérekben, mint magában abban az Istenben, akiben igazából kellene. És akkor közben az a gyermek, aki még túl pici ahhoz, hogy a társadalomnak ezt a nagyon rivalizáló mérgezettségét átlássa, vagy megérezze, az viszont ösztönösen érzi, hogy az anyjában kell megbízni, meg a jó Istenben. És emiatt megint egy fricska a tanítványoknak, hogy engedjétek őket hozzám. Mert hogy ha ezt az egész patrónus-kliens viszonyt átültetjük a Jézusi tanítványi körre, akkor ott viszont a mester a patrónus, és a tanítványok a kliensek. És akkor ennek a margójára hadd tegyem oda, hogy ma is sokat lehet hallani spiritualitásról. És érdemes megnézni azt, hogy hány és hány szellemi irányzat beszél az emberi spirituális egyensúlyról úgy, hogy a spiritualitást azt rettenetesen öncélúan és önzően értelmezi. És ezzel szemben, amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa, ne a fejedelemben, a királyban, a főpapban, a vagyonosban, a mit tudom én kiben bízzatok, hanem a jó Istenben, akiben ez a gyerek ösztönösen bízik, akkor valójában azt is mondja, hogy az a spiritualitás, tehát az Isten felé való kutakodás, ami a keresztény ember életének is a része, az nem lehet öncélú. Az egész patrónus-kliens rendszer, amire a római birodalom épül, az nem szól másról, csak az öncélúságról. És ezt töri fel Jézus azzal, hogy azt mondja, hogy engedjétek akkor hozzám azokat, akik ennek a társadalomnak önmagában véve értéktelenek. Itt tehetünk egy zárójelet. Leprások, a betegek. A betegséggel nem csak az a baj, hogy adott esetben van valami nyomora, nem tud dolgozni. Nincs szociális ellátórendszer, teher a társadalom számára. Hát egy olyan korszakról beszélünk, ahol a munkaképtelenné vált családtagok sok esetben inkább éhen haltak, mint hogy hagyják, hogy őket ellássák a családtagok. Tehát, hogyha olyan anyagi helyzetben voltak, akkor inkább elutasították az étkezésnek a lehetőségét. És ezzel könnyítettek a saját családtagjaikon, mert nem tudtak a mindennapi munkából részesedni. És ezek után Jézus azt mondja, hogy na, akkor engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. És ez valami eszméletlen, szerintem egy eszméletlen nagy szemléletformálás, sőt, inkább azt mondanám, hogy nézőpontváltás. És érdemes egy picit ennek a mélyére belegondolni, független attól, hogy mi teljesen más társadalmi struktúrában élünk, hála a jó Istennek, mint amiben ez a mondat eredetileg elhangzik, viszont az eredeti mondandójáról nem feledkezhetünk el. És most egy picit megállok, mert hát, ha van hozzászólni való. 19. fejezet 16 és 26. versei. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte. Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig azt felelte neki. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeress fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta. Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki. Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak. Bizony, mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyeknek országába. Ismét mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak. akkor kicsoda üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik. Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Maga a példá, vagy maga a történet, meg a benne lévő mondandó, az valójában arról szól, amit Luther úgy fogalmaz meg, hogy ahova a szívedet függeszted, az a te Istened. És nagyon sok minden ezt tudunk ragaszkodni az Isten helyett. Én azt gondolom, hogy lehet ezt a történetet úgy mesélni, hogy akkor, vagy úgy magyarázni, hogy akkor a gazdag embernek nincs helye a mennyeknek országába. A történet nem ezt jelenti. Mert hogy az Istennek egyébként semmi baja nincs önmagában véve a vagyonnal, és azért nincs az Istennek semmi baja a vagyonnal, mert hogy az Istennek rettenetesen nem számít, hogy kinek van pénze és kinek nincs. Ez egy evilági tényező, nem ez határozza meg az üdvösséget. És akkor most ezek után nézzünk rá igazából a történetnek a lényegére. Add el vagyonodat, oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Nem azért lesz kincse a szegény, vagy a gazdag ifjúnak a mennyben, mert hogy ő emberileg lehetetlen dolgot tesz, hanem azért, mert hogyha az Istenért mond le, és az Istenhez ragaszkodással szolgálatot vállal, teszem azt mondjuk a szegények felkarolását, azzal gyakorlatilag azt az egységet építi, amiről az előbb a gyerekek kapcsán szóltunk. És az Isten és ember közötti egységet építi. És a vagyonról való lemondással azt bizonyítja, hogy a kötődése az az Istenhez van, és nem a vagyonához, ami egy evilági dolog, de az üdvösség szempontjából teljesen lényegtelen. Az interneten van egy aranyos kép, én lementettem magamnak, de most elfelejtettem ide bevágni. Tele pénzzel, tele tömött zsákokkal megy az úriember, előtte a már kiásott sír, mellette a kasszás, és akkor van egy ilyen kupac tele arannyal, meg ezüsttel, meg pénzzel, és akkor mutatja a kasszás, hogy a csomagot ott kérném letenni. Ez egy ilyen kis cinikus kép, de én egyébként szeretem, mert hogy olyan jól mutatja azt, hogy nem biztos, hogy azért kell egy életet végig dolgozni, amiért mi azt hiszük, hogy végig kell dolgozni egy életet. Igen. De hát ez ugyanahhoz tartozik egyébként. Mert hogy ha én a vagyonra cserélem az Istent, akkor ez ugyanaz a történet. Tehát nem az a baj, hogy van, hanem hogyha ezt kezdem el isteníteni. És egyébként a 21. századnak szerintem az egyik legnagyobb problémája, hogy sokkal többen istenítik a pénzt, mint a jó Istent, aki azt mondaná, hogy a pénz az egy eszköz, és azt lehet használni. Tehát ez a bálványimádás mellé, ami sokszor elhangzott már itt, mert a Bea is szokta mondani, az állványimádás, ugye? Tehát, hogy így szépen felállványozott templomok, gyönyörűen fel vannak újítva, csak éppensége gyülekezet nincsen bennük. De jól mutat a statisztikában. És akkor azt hiszük, hogy majd akkor ezzel megoldjuk. Nem tudunk sokakhoz szólni, de hogyha kapunk valami jó kis támogatást, akkor azt el tudjuk költeni, és akkor majd jól fog kinézni. Nem fog jól kinézni, tehát ezért csak úgy szeretném jelezni, hogy a kereszténység úgy indult el, hogy 12 ember egy szál saruban bottal elindult a Krisztus ige hirdetésével az ajkán. Tehát, hogy ebben egy forint nincsen. Csak ige. Tehát nem a vagyonnal van a baj, hanem azzal, amikor a vagyont elkezdjük isteníteni. És akkor egyébként izgalmas végig gondolni, hogy főleg a 21. században, mert Jézus korában még ezüst meg arany volt a vagyon, meg föld, de hogy ma a pénz a vagyon, meg a pénz a tőke, és hogy tudjuk-e, hogy hogyan keletkezik a pénz. Hogyan keletkezik a pénz? A tradicionális válasz az, hogy nyomtatja a Nemzeti Bank, de nem. De nem. Ez már nagyon rég van, vagy nagyon rég nincs így. A Magyar Nemzeti Banknak még van aranytartaléka, ami azt jelenti, hogy a forint mögött van aranyfedezet. De a pénz valójában úgy keretkezik, és most nem Széchenyi emlékét szeretném megbántani a hitellel, de hogy úgy keletkezik, hogy hitelt veszünk fel. És gyakorlatilag ezzel keletkezik a pénz. Bemegyünk a bankba, és én azt mondom, hogy szeretnék 5 millió forint hitelt felvenni. És a bankoknál van egy százalék, ami azt jelenti, hogy meg van kötve az, hogy az összhitel hitettségéhez, amit ő kiad hitelbe, ténylegesen mennyi pénzügyi fedezettel kell rendelkeznie, ez százalék arányosan van meghatározva, most a törvényi minimum az Európai Unióban 5%. Kereskedelmi bankokról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy ha ő fizet, hitelez valakinek 100 forintot, akkor 5 forinttal kell rendelkeznie ahhoz, hogy azt a hitelt ki tudja adni. És az a lényeg, hogy mivel ő kiadja a hitelt, és 5%-kal rendelkeznie kell ténylegesen a hitel kapcsán, ami valójában majd ugye nem készpénzben jelentkezik, hanem egy bankszámlán, mert ott jóváírják ezt a hitelt. Mivel ezt a hitelt törlesztjük, ezért a bankot továbbra is kötelezik arra, hogy ugye az 5% meglegyen, tehát a visszaforgatott törlesztő részletnek az 5%-át továbbra is benfogja, majd megint bemegy valaki a bankba, hitelt vesz fel tőle. Nyilván az 5%-a neki már több, de akkor adhat ki hitelt, és így keletkezik a pénz, amivel mi fizetünk. És ez egy gyönyörű virtuális valóság. Tehát az a gyönyörű ebben az egészben, hogy én mindig azon mosolygok, hogy az Isten megteremtette ezt a csodálatos világot, és mi pénzé tesszük a tényleges értékeit úgy, hogy ez a pénz, hogyha kihúzzuk a konnektorból a számítógépeket, semmit nem ér. Az ég egy ott a világon semmit nem ér. És akkor kifúrjuk érte az olajat a földből, és nem tudom, lebányásszuk a mindent is addig, amíg ki lehet zsigerelni, és az utolsó nyamvat, kabicsot is eladom a bankszámlámra érkező pénzösszegért, holott ez egy teljesen fiktív és virtuális folyamat, és semmi köze a valósághoz. Mert Jézus korában még legalább volt annyi köze, hogy az ezüst volt, az arany meg arany volt, és nem lehetett azt mondani a császárnak, hogy akkor én adok ki nektek hitelt, és akkor azt majd vitt. Tehát ez teljesen elrugaszkodott a valóságtól. És hogy ezek után beszélünk arról, hogy sokszor a pénz van istenítve. Hát bocsánat, de ez egy bálvány. Tehát ez még csak nem is létezik. Az a kis plastikkártya, bocsánat, valakinek már a telefonján az applikáció, ugye a bankkártyája, vagy az okos órán, igen, a bankkártyája, az gyakorlatilag nem, tehát ez nem létezik. Ha most mindenki bemenne a bankokba, és azt mondaná, hogy én készpénzben szeretném a folyószámlámon lévőt, akkor nem csak arról kell beszélnünk, hogy nem csak, hogy a megtakarításokat nem tudnák a magyar bankok, amik lekötött betétben, meg állampapírban, meg nem tudom, miben van kifizetni, hanem, hogy az országban nincs annyi készpénz, amivel csak a lakossági folyószámláknak a kifizetése megtörténhetne. És akkor még nem beszéltem az állami, meg nagy céges beruházásokról. Meg azoknak a dolgairól. És amikor itt, és akkor kanyarodjunk itt vissza Jézushoz, oszd el vagyonodat, és kincsed lesz a mennybe. Itt valójában megint arról van szó, hogy Jézus valójában újra fogalmazza az origót, amiből kiindulunk, és elkezdünk gondolkodni. Ne az legyen a kincs, hogy ami csillog, meg ami arany, meg ami látszólag jól néz ki, az legyen a kincs, hogy az Istenhez tartozol. Mert persze, lehet etikusan élni, nem hiába idézi hozzá a 10 parancsolatot, ne őj, ne paráznák, vagy stb. De hogy ez még Isten nélkül csak egy etikai rendszer. Ha már az Isten bekerül, és azért akarok ennek az etikai rendszerben, vagy ennek az etikai rendszernek megfelelni, mert azt érzem, hogy az Isten indít arra, hogy szeressem a fele barátomat, mint önmagamat, és akkor automatikusan nem fog paráználkodni, meg lopni, meg csalni, meg hazudni, akkor már megvan a kincsem a mennyben. Mert újra van fogalmazva az origó. És nem azt érzem Istennek, amit a világ mutat és istenít, hanem azt látom Istennek, aki ténylegesen az Isten. És ez azért nagyon fontos, mert onnantól kezdve, hogy a vagyon bekerül az emberi életbe, néha azt hiszük, hogy vagyonnal sok minden megoldható. És egyébként nem csak a középkorban volt probléma a búcsúcéduláknak az árusítása, de hogy Az, amit a Rákosi meg Kádár rendszerben békepapságnak hívtak, az egy nagyon régi intézmény egyébként a történelemben. Nagyon sokan próbálták Jézus korában is, meg a római birodalomban is a maguk üdvösségét megvásárolni. És az Istennél nem lehet üdvösséget megvásárolni. Tehát az Istennél az üdvösség az emberi tettel, vagyonnal nem megváltható. Az Istennél megváltás van, amire a tőke, most direkt használom ezt a kifejezést, az a Krisztus vére. És érdemes megnézni az utolsó mondatot magából a történetből, mert hogy amikor azt mondja Jézus, hogy ugye nehezen megy be a gazdag ember a mennyeknek országába, mint a teve a tűfokán, akkor ugye utolsó mondatok, amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek és így szóltak, akkor kicsoda üdvözülhet. Tehát, hogyha a vagyonos ember, szűk vagyoni kompetenciákkal rendelkező társadalomban vagyunk továbbra is, a társadalmi értékeknek a zöme a felső 10 000-nél van, hát ha ők nem üdvözülhetnek, akkor kicsoda? És akkor erre mondja Jézus, hogy ami lehetetlen az embernek, az lehetséges az Istennek. Mert ő fizeti ki az árat. És a mi feladatunk nem az, hogy akkor azon gondolkodjunk, hogy ezt a krisztusi árat jó pénzváltóként hogyan tudjuk valami emberileg értelmezhető tőkére lefordítani és konvertálni és átváltani, hanem az a feladat, hogy ezt elfogadjuk. Amikor Jézus kikergeti a pénzváltókat a templomból, akkor azért azt úgy szögezzük le, hogy ott nem csak az a lényeg, hogy ott kufárkodtak és ment a biznisz, hanem hogy ez a templomudvarnak egy olyan része volt, ami a pogányoknak építetett. Oda bemehetett bármelyik pogány ember, és tisztelhette az Istent. És azáltal, hogy a főpapság beengedte oda az áldozati állatárusokat, meg a pénzváltókat, ugye a anyagi bevétel érdekében, azáltal nem azzal követett el igazából bűnt, hogy ott megy a biznisz, hanem azzal követel bűnt, hogy azokat az embereket szorítja ki, akik az Istent keresnék. És hogy ott nem az a lényeg, hogy az üzletet szétveri az Úr, hanem az a lényeg, hogy visszaadja a helyet, az Isten tiszteletnek a helyét azoknak, akik az Istennel kapcsolatot szeretnének. És itt megint egy picit ehhez kell visszakanyarodni, hogy itt megint, továbbra is mondom, az Istennek nincs baja a vagyonnal, meg a gazdag emberrel. A kötődésekkel nem van problémája, és egyébként itt a vagyonnak a helyére nagyon sok mindent be lehet írni. Alkohol, drog, egy másik embernek a bálványozása. Ide nagyon sok mindent be lehetne helyettesíteni ebbe a történetbe, mert pontosan az a lényeg, hogy a kötődés az hol van. És akkor itt még egy dolgot kell megemlíteni szerintem ennél a történetnél, ez a tűfoka sztori, hogy nagyon sokan értelmezik, hogy mi lehetett ez a tűfoka. Vannak teóriák arra, hogy Jeruzsálemnek volt egy olyan kapuja, amin csak a kisgyerekek fértek át, és ezt hívta a köznyelv tűfokának. De én kimerem jelenteni, hogy itt Jézus tényleg a tűfokáról beszél. Nem Jeruzsálemnek egy talán volt, talán sosem volt kapujáról, hanem valóban a tűfokáról, és amikor arról beszél, hogy előbb megy át az a nagy mamlasz teve, ezen a pici lyukon, mint a gazdag ember a mennyországba, akkor ott pontosan azért megy át, hogy fizikailag előbb elképzelhető az, hogy a tevét átnyomjuk ezen a pici lyukon, mint az, hogy aki rossz kötődésekkel rendelkezik, és az Istenhez nem kötődik egyáltalán, és az Istennek az értehozott áldozatát nem fogadja el egyáltalán, az menjen be a mennyeknek országába. No, hát akkor röviden és tömören ennyi, és akkor most megint megállok, hát ha van hozzászólni való.